fehérje molekulák belső dinamikája. Percel András előadása.
Hölgyeim és uraim, kedves diákok! Azért hívtak ide, mert azt mondták, hogy próbálják valami érdekeset mondani a kutatásunkról önöknek, nektek. Én azt remélem, hogy ha nem is feltétlen érthető leszek, de talán egy kicsit megpróbálom közelebb hozni mindazt, amivel mi foglalkozunk. Én nagyon jól tudom, hogy ebben a gimnáziumban nagyon kiváló kémia tanáraknak köszönhetően nagyon sok jól készült, fölkészült kémia és biológia területén járatos, a középiskolai szintén lényegesen többet tudó diákról van szó. Mégis egy kicsit azért félek, mert átadott tapasztalatom, hogy nem olyan könnyű azt a, hát hogy mondjam, hidat átlépni egy főleg előadásban, ami tulajdonképpen igazán érthetővé teszi ezeket a dolgokat, de remélhetőleg azért közel tudom hozni a kutatásnak legalábbis az érdekességét, meg a szépségét. Az itt látható kép az elsősorban azt kívánja célozni, talán az ügyesebbek észreveszik, hogy ez egy szimuláció, egy olyan szimuláció, ahol két vízréteg között egy membránréteg van. Ugye a membránréteg fölismerhető piros, ez alkalom a vízmolekula, a membránréteg felső hidrofil része, meg alsó része elválasztja tulajdonképpen a két kompartmentet, és ez az élet alapja. Az élet alapja az, hogy legyenek belső és külső terek, ezeket biztosítják, az elválasztás biztosítják a zöld, tipikusan hidrofób molekulák, és az átjárhatóságot a kék szalaggal föltekeredett ioncsatornák, illetve egyéb, hát tulajdonképpen transportokat végző receptorok és más rendszerek. Ezen a molekulán, vagy ezen a képen sok minden látható. Egyrészt az, hogy minden mozog. És ez nagyon fontos dolog, hogy a mozgás az tulajdonképpen ezen a szinten is megvan. Ugye az élet egyéb területén is világosan meg tudjuk különböztetni a statikus és a dinamikus rendszereket. Egy élő lénynek egyik is ismérve az, hogy ő mozog. Hát ez molekuláris szinten is igaz, az atomok és a molekulák is mozognak. Ezeket jobb hián, ugye ilyen módon szoktuk bemutatni. Nagyon érdekes, hogy kékkel szeretném azokat a fehérjék, ugye kékkel mutatom be azokat a fehérjéket, amelyek a kapcsolatot a kint és a bent között biztosítják. Egyébként itt utalnék, hogy 2003-ban a Nobel-díjat, kémiai Nobel-díjat éppen az ion és a vízcsatornáknak a jobb megismerésére adták. Ha egy pillanatra felteszük azt a kérdést magunknak, hogy hol is vannak a molekulák, és mondom elnézést, kicsit túl vagyunk a kémia alapozáson, és nyilván mindenki nagyon sok mindent tud erről, azért mégis érdemes a lépték szempontjából helyre tenni a dolgot. Ugye az egy nagyon fontos tény, hogy a látszattal ellentétben azt szoktuk gondolni, hogy a molekulákat ismerjük, látjuk, egyszerűbb molekulákat az ember, hát hogy mondjam, föl tudja rajzolni. Mégis, hogyha megnézzük ezt az itt látható pentacént, ugye ez egy olyan öt kondenzált aromás gyűrűből álló rendszer, ugye az egyszerű a benzol, ha kettő van benne a naftalén, és így megyünk tovább a pentacénig. Ez egy jól ismert vegyület, érdekesség az én számomra, hogy az egyik körülbelül 30-es koromban a totál szintézisét valósítottam meg az egyik laboron. Nos, ennek a molekulának a letapogatása, a megismerést, a látást helyettesítő letapogatási képességére a Science, egyik legrangosabb folyamat, két évvel ezelőtt, 2009. augusztusában egy hatalmas cikket írtam. Hogy van az, hogy azt gondoljuk, hogy látjuk és ismerjük a molekulákat, és aztán valaki letapogatja, és akkor ebből ír egy Science cikket. Hát azért, mert mind, amit mögé szoktunk képzelni, az nem is olyan egyszerű. Azért nem olyan egyszerű, mert a molekulák azok az Angström világában jól tudjuk, a mi világunk a méter világa. Ugye az ember az 2 méter, 100 méterrel lát el, 1 méter az ölelő karnak a távolsága. A méter világhoz képest 10 nagyságrendet kell lefelé menni a világához. Ez körülbelül annyi, hogy 10 nagyságrendet, 11-et fölmegyünk, az ugye eljutunk a csillagászati egységhez. Egy csillagászati egység az olyan 8,3 fénymásodperc, vagy 1,5 × 10^11, 15 × 10^10 méter. Tehát ha föntről lefelé jobban tudjuk érzékelni a dimenzióváltást, ide tettem maguknak egy animációt, ahol ezt szeretném bemutatni, hogy gondolatban a napból, ugye ebből a léptékből, dimenzió ugrásokkal megyünk lefelé, és közelítünk ahhoz a méterhez, amit mi referenciának, emberi léptéknek érzünk, és lehet látni, hogy hány nagyságrendet kell átugornunk, amíg eljutunk ugye az 1 méterhez, és aztán, hogy megyünk lefelé, a centiméter ugye a milliméter, a mikrométer világával, ez egy idegsejt, egy neuron, vagy akár egy sejtalkotó része a mikrométerhez, és aztán utána sötétség van. Azért van sötétség, mert nem látunk. Tehát nincsenek eszközeink, amivel úgy láthatnánk, mint akár a csillagász egy teleszkóppal, akár pedig mondjuk egy biológus láthat különböző nagyítókkal és lúpékkal. És ez a probléma, amit érdemes egy kicsit legalábbis érzékelni, és látni aztán, hogy tulajdonképpen a molekuláris szinten a látás pótló dolog, az az összes spektroszkópia, diffrakció és más eljárás azért fejlődik, nagyon sokért majd látjuk Nobel-díjat adtak az elmúlt időszakban, hogy helyettesítse azt, amit mi látásnak nevezünk. A látásunk helyettesítése, ugye az emberi szem léptékével indítva a dolgot, egy egészséges emberi szem ugye a milliméter tized részét nagyjából felbontásként láthatja. A felbontást fokozhatjuk a hagyományos eszközökkel, egy hagyományos mikroszkóppal, mondjuk polleneket, hogyha néznénk, és a mikrométer tartományba jutunk, de minket az atomok érdekelnek, hogy ez a nanométer, szubnanométeres tartomány, amikor lehet látni, hogy már bonyolultabb és komplexebb eszközökkel, mint a pásztázó elektromikroszkóppal, vagy esetleg az korábban említett atomerő mikroszkóppal tapogatjuk le valahogy ezeket a mikrovilág alkotóit, vagy esetleg a pásztázó alagút mikroszkóppal mehetünk nanométer felbontás alá, vagy a röntgen diffrakció, röntgen kristallográfia, illetve a mágneses magrezonancia, vagy angol néven NMR spektroszkópia nyújtja a kémikus számára a biztos pontot. Tehát ez az a két eszköz, amivel a kémikus otthon érzi magát, ugyanúgy, mint otthon érezzük magunkat látóként ebben a világban. Könnyű elbizonytalanodnunk, nyilván sokan voltak a láthatatlan kiállításon, ahol mi látók, ugye arra vagyunk ítélve, hogy néhány órát eltöltsünk teljes sötétségben és tapogassunk. Hát ugyanezt tessék elképzelni, ebben a mikrovilágban tapogatni tudunk, de látni igazándiból nem. Az atomi felbontás érdekében ezt a két technikát, az egyiket a röntgen diffrakció, tehát egy diffrakciós eljárás, a másik pedig az NMR spektroszkópia, az, amit használni szoktunk. Itt érdemes megjegyezni, nem mint hogyha feltétlenül ezzel akarnám emelni a dolognak a tudományos értékét, de jól jelzi pont ugye Nobel-díj átadási napokban, hogy magára a módszer fejlesztésért rögtön röntgen kapta az első fizikai Nobel-díjat, majd utána 14 évvel később apa és fia, Bragg kapták a másik módszerfejlesztési eszközért a Nobel-díjat. Tulajdonképpen a korábban említett makromolekulák, ezen belül a fehérjéknek a kristályosítása nagyon nehezen megoldható. Fogunk érdekes kísérleteket látni majd a következő fél órában. Általában a fehérjékről, és ezzel szembesültek a kristallográfusok, ilyen nyálas, trutyi alakzatokról nem nagyon gondoltam, hogy szép kristályokat tud növeszteni. És ebben a szempontból érdemes felhívni a figyelmet Max Perutzra és John Kendrewra, akik ugye 62-ben kapták a Nobel-díjat. Ezen belül is Max Perutz nekem az egyik kedvencem, nem csak azért, ugye van némi közös gyökerünk, hiszen ő is monarchiabeli bécsi származású úriember, hanem elment Cambridge-be, és azt mondja, hogy a fehérjét szeretne kristályosítani. És azt mondták, hogy ez bolondság. És aztán dolgozott rajta 30 évet, eltanácsolták, és ugye semmilyen támogatás, elismerés nem kapott, majd később Nobel-díjat. Tehát érdemes kitartónak lenni és elhivatottnak, ha az embernek van egy jó meglátása, mert bizony az új dolgok azok nem mindig tárt karokkal vannak fogadva a világban. Nem úgy aztán, amikor úgymond beindult a dolog és világossá lát, hogy nem csak kis molekuláknak, egyszerű kisebb sókristályosoknak, hanem nagyobb komplex rendszereknek is megismerhetjük a téralkatát. Ettől kezdve elindult a dolog, ha szabad ezt mondani, és ugye az utolsó mondjuk, hogy 50 évben 9 Nobel-díjat adtak, ami közvetlenül köthető az itt látható diffrakciós eljárások valamelyikéhez. Nem a módszerért, hanem az alkalmazásért. A módszer, mint eszköz most már megvan, tovább fejlesztik, újra és újra fejlesztik, de ennek ellenére azt, amit ezzel úgymond a látáspótlásként meg lehet tapasztalni. Világosan jól mutatja a dolog, hogy valahogy ez még lúpéval is látható ilyen egy kristályokat kell növeszteni, ha nem is túl nagyokat, de azért ezek olyan milliméter, mikrométer tartományba esnek, amelyről aztán tulajdonképpen a legegyszerűbb képet akkor kapjuk, ha arra gondolunk, hogy egy szórási, egy bombázást követő diffrakciós eljárás eredményeképpen határozunk meg valamilyen elektron sűrűséget, amit aztán visszafejtünk egy molekuláris képpé. És ezek az eszközök utoljára éppen 2 évvel ezelőtt eredményezték a jól ismert hát ribosoma molekuláris szintű megértésére Nobel-díjat Ramakrisnának, Steitznek és Jonátnak. Egyébként Jonát professzor asszony kb. Egy hónappal ezelőtt ismét Magyarországon volt. A másik eszköz, ami legalább ilyen érdekes, és sok szempontból komplementel jellegű az előzőhöz, az a mágneses magrezonancia spektroszképen alapuló eszköz, az angol nevén a Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy alapján NMR-nek szoktuk rövidíteni, és szintén a módszerfejlesztés a fizikusokkal kezdődött 52-ben, kapott is Bloch és Purser rögtön egy Nobel-díjat, majd később lehet látni, hogy Ernst, úriember, Wüttrich, Kurt Wüttrich, mind a ketten egyébként a zürichi ETH-nak a professzorai, kaptak Nobel-díjat, és itt is a követő események azok nagyon érdekesek voltak, hiszen 2003-ban, illetve utána is aztán adtak Nobel-díjat közben az alkalmazásért, és talán éppen ma holnap kiderül, hogy mondjuk például a szilárd NMR-ért adnak Nobel-díjat. Benne van a levegőben, ahogy szoktuk mondani, mert egy olyan eszköz, amely lehetővé teszi azt, hogy nem csak egyszerű kis szerves molekulákról, mint itt látható etilbenzolról, hanem bonyolultabb makromolekulákról, fehérjékről, vagy akár fehérje komplexeiről is ma már néhány tized milliliter térfogatban nagyjából a fiziológus koncentrációnak megfelelő mikromólos koncentrációban adatokat gyűjtsünk, majd a spektrális adatokból ismét modelleket építsünk. Mindig modellről beszélek, a modell természetesen azt jelenti, amit mi valóságnak képzelünk, és általában egy adatgyűjtés és valamilyen számítógépes adatföldolgozás eredményezi ezeket a képeket. A mai alkalommal, ahogy ígértem, a fehérjékről szeretnék egy picit beszélni, azokról a fehérjékről, amelyeket szeretek egy kicsit az élet, hát mondjam, munkásaiként föltüntetni. Hogyha a fehér gallairosok, az értelmiség, az kicsit a DNS, ami az információt hordozza, a tudást, azt, ami regulálja a dolgokat, aminek köszönhetően tulajdonképpen a dolgok reprodukáltak, akkor azt is érdemes látni, a megvalósulás. Minden kémiai reakció egy-egy sejtben egy enzimhez, egy fehérjéhez köthető. Ezek a fehérjék tipikusan bonyolult rendszereket alkotnak, valahogy ha akarjuk őket hát osztályozni, akkor a fibrillális fehérjék, a kollagén, a csontépítő, támasztó típusú rendszereket érdemes megnevezni. A globuláris, jobban ismert fehérjék globulaként föltekerednek, kicsit olyan úgy tessék erre gondolni, mintha ez egy olyan rendszer volna, ami valahogy egy ilyen föltekeredett szallag modellel bemutatható, ahol fehérjének az eleje valahol és a vége egy komplex gombolyagot alkot, és aztán a talán legalább ennyire, vagy még izgalmas, mint rendezetlen fehérjék. Ugye itt egy pillanat érdemes megállni, mit is mondtam? Azt mondtam, hogy nagyon fontos a fehérjék térszerkezeti adatokat megtudni, majd előveszek egy olyan szakterületet, a rendezetlen fehérjéket, amiről úgy tűnik, mintha éppen az lenne az érdekes, hogy nincs téralkatuk. Na, ez is egy érdekes terület. Tompa Péter barátommal kb. Egy évtizede foglalkozunk ezzel is. Ez is egy ígéretes és nagyon izgalmas, hát hogy mondjam, világ. Ma erről szeretnék egy picit önöknek beszélni a hátralevő időben. A feladat nem túlságosan bonyolult. Ha megnézzük ezt a furcsa tölcsért, amit berajzoltam, akkor azt láthatjuk, hogy ebben a tölcsérben azt szeretném bemutatni, hogy kicsit úgy, mint ahogy ha esik az eső, és ez beleesik egy ilyen alakzatba, az lefolyik valahova, ugyanúgy a fehérjéknek is ez a bizonyos föltekeredése, ez ma jobb híján, nem tudjuk, ebben is benne van egy-két Nobel-díj, de úgy képzeljük, hogy valami olyasmi történhet ezekkel a rendszerekkel, mint lecsorgó vízzel megtalálják a termodinamikai preferenciájukat, azt, ahol ők stabil állapotban vannak. A stabilitás és a mozgás tehát szorosan összefügg, ugyanint az életünkben. Ugye most nagyon stabilan ülnek itt a székeken, és nagyon nyugodtan. És ez egy nagyon jó állapot, mert így lehet figyelni. De nagyon rossz lenne, ilyen stabilan ülnének mondjuk a kosárlabdapályán vagy a focipályán, mert akkor ott más a dolgunk. Kicsit ugyanez a helyzet itt is, a fehérjének és az élet útján megvan az az időszak, amikor ő föltekeredik, és megvan az, amikor funkcionális állapotba jutva valamit képvisel, valamit hordoz. Ez a fehérjét föltekeredő, úgynevezett potenciális energiafelület. Ez egy olyan jó terminus technicus, nagyjából ezt kell látni alatta. Azt eredményezi, hogy ha egyértelműen egy ilyen kicsúsosodott része van, akkor egy mozgó, de azért mégis jól bemutatható fehérje szerkezet rendelhető ehhez a molekulához. Ezt pont úgy tessék elképzelni, mint amit szokott az órán mondjuk a toluol, vagy a benzol fölrajzolásán az ember elgondolni, csak ez egy nagy molekula, ez sok ezer atomból épül föl, itt atomi képet nem szoktunk feltétlenül mindig kirajzolni, mert mutatni fogok azért ennek ellenére. Itt tulajdonképpen az a szallagdiagram azt jelenti, hogy a molekulának ugye egy poliamid rendszerről van szó, szóval tudjuk, a fehérjék azok aminosabból fölépülő poliamid rendszerek, föltekerednek egyik végtől a másikhoz képest, és egy fontos információ, hogy hogyan is tekerednek föl. Nos, ha egy ilyen csőrünk van, akkor egy ilyen feltekeredést látunk, némi dinamikával, ha akarom, megfűszerezve. De hogyha nem ez a helyzet, hanem nagyon sok ilyen, hát... stalagmit vagy stalaktithoz hasonlítható furcsaságokkal jellemezhetjük ezt a potenciális erőfelt, azt jelenti, hogy több lehetséges állapot valósul meg. Valójában csak néhány mutatok be, ez a több lehetséges, ez akár több 10 millió vagy több milliárd állapot. Mégis ezek az állapotok is hordoznak biológiai funkciót. Ne felejtsük el, hogy minden biológiai könyv, minden biokémia könyv ma azt súlykolja jogosan, hiszen Anfinsen ezért kapott Nobel-díjat, hogy ha van egy rendszerem, aminek van egy téralkata, akkor az rendelhető biológiai funkció, például egy kinázról azt mondom, meg fogja foszforilezni, egy proteázról el fogja hasítani. De ez el fog veszni ez a funkció, ha elvész a téralkat, azaz rendezetlen lesz. És most mégis azt látjuk, hogy van egy sor olyan fehérje, amely bennünk is működik ugyanilyen módon, és van biológiai funkció, pedig nincs téralkat. Nem nagyon nagy kisebbségről van szó, a bennünk lévő fehérjéknek mondjuk a 70%-a ilyen típusú, de ezeknek a fehérjéknek, vagy önállóan körülbelül 10%-a nagyon hosszú ilyen rendezetlen szakasz tartalmaz, mert maguk is teljesen rendezetlenek. Ez egy nagyon izgalmas terület, és egy úgynevezett igazi hot topic a mai szerkezetkutatásban. Egy szerkezet nélküliség állapota. A példám, amit szeretnék mutatni, Tompa Péter és az Enzimológiai Intézet, az Akadémia Enzimológiai közös, valójában az ő kutatócsoport és a mi kutatócsoportunk megosztva dolgozik ennek a feladatnak az itt látható megoldásán. Ez egy rügy. Nagyon sok esetben tapasztalhatjuk, hogy ha megszínezünk ilyen növekvő rendszereket, akkor egy fehérje jelentőssé válik, fölszaporodik, itt lehet látni a színes eredmények, hogy a rügynek a hegyében egy fehérje gyakori lesz. De ugyanez a fehérje megjön akkor is, hogyha szárazság következően a sejt vagy a rügy elkezdene, vagy a szövet elhalni. Ha hirtelen túlságosan nagy a só koncentráció, kisózódik, a szájra gondoljunk, vagy bármelyik kárra, esetleg fagyra. Minden esetben ez a fehérje megjelenik. Tehát lehet látni, hogy ugye beszéltünk az innovációról, annak a sajtótájékoztatón, potenciálisan ennek akár innovációs jelentős is lehet, hiszen hogyha egy növénynek a fagytűrő képességét, a szárazságtűrő képességét, a sótűrő képességét fokozni tudom, akkor esetleg annak abszolút gazdasági haszna van. Mi nem ilyesmivel foglalkozunk, meg akarjuk érteni egyelőre, hogy mit látunk. Ha meg akarjuk érteni, akkor több-kevesebb munkával ezt a fehérjét, amit el lehet nevezni angol neve alapján, Early Response to Dehydration 14, ez egy olyan fantasztikus névnek tűnik, hát így neveztük el a fehérjét, az Early Response to Dehydration, leírjuk, amit látunk, mert itt tapasztaltuk, a 14, az egyszerűen abból adjuk, hogy 14 kg daltonos a fehérje. Tehát 14 ezer daltonos a fehérje. Valójában ez sem igaz, mert közben meghatároztuk pontosabban, és 20 kg daltonnak adódott, a név mégis rajta maradt, mint egy becenév. Az izgalmas kérdés az az, hogy ez a 185 aminosav, amelynek csak néhány képét mutatom, és ilyen funkciókat tölt be, hogyan tud mégis funkciót betölteni? Azt kell látnunk ebben az esetben, hogy ezt a rángatódzó, dinamikus képet, ha jobban megvizsgáljuk kémikusként, atomi szinten, most az aminosavakra gondoljuk, akkor azt látjuk, hogy 1-től 185-ig, ezt szimbolizál a fekete szallag, vannak rajta ilyen kiemelt régiók. Olyan régiók talán, mint mondjuk egy vasúti sínpálya mentén a megállók, ha akarom, vagy bármi más analógiát ki lehet találni. Mindenesetre ez a K, S és pirossal jelölt CHP szegmensek, ezek azért érdekesek, mert meg lehet őket nézni. Például a K-ból 3 van, és ez azt jelenti, hogy ezeknek az aminosav összetétele hasonló. Az egybetűs kód itt az aminosavaknak felel meg, ezt általában nem szokták tanítani a középiskolában, de talán van, akinek eszébe jut ebből a glutaminsav, a lizin, a glicin és más aminosavak. Ez már egy tényleges kémiai összetétel. Jól ismerjük aztán a 150 aminosavat, ami fölépíti ezt a rendszert. És ha megállapítjuk ennek a hasonlóságát, nota bene azonosságát, akkor azt mondhatjuk, hogy ha valami történik, az valamiatt 3 kópiában van benne a génben, benne átadódott aztán a fehérjében. Vagy megnézhetjük a sárga régiót, a sárga régió, ami egyébként az S-ből, a magas szerint tartalomból, ez is egy aminosav, adódik, és érdekes módon nem is kis kihívás egy ilyen unalmas, ismétlődő monoton aminosav szekvenciát meghatározni. Vagy például a még talán izgalmasabb saperon aktivitásért, ezt dajkálásnak is szoktuk dédelgetésnek mondani, ahogy egy anya vagy egy bába dédelgeti a gyermekét, ugyanúgy egyéb fehérik is dédelgetik a fehériket, hogy megóvják őket bizonyos dolgoktól, nos ezért valószínűleg felelőssé tehető piros szegmens. Van tehát egy adott aminosav összetételünk, van tehát egy rokonításunk, amit tudunk a rendszerről. Ha kiemelünk egy-egy ilyen darabot, mint amit itt kiemeltem belőle, most már aminosav szinten föl lehet ismerni a poliamid rendszert, ugye piros az oxigén, karbonil, nitrogén, és lehet látni, hogy az egységek így ismétlődnek, hát akkor ezeket meg lehet vizsgálni. Persze dinamikus rendszerről van szó, nem olyan könnyű megvizsgálni, de érdekes módon az egyik lehetséges eszköz, amivel atomi szintű képet tudunk alkotni, az abban rejlik, hogy akár a természetes izotóp arány megváltoztatásával, akár más trükkökkel meg tudjuk mérni például ezen nitrogén és hidrogén atomoknak olyan tulajdonságait, amik jellemzők rájuk. A nem kémikusok számára azt mondani, hogy rámutatunk ezekre a pontokra a fehérjék szekvenciája lánca mentén, vagy úgy is mondhatunk, hogy lámpásokat gyújtunk. És akkor ez a lámpás gyújtás egy spektroszkópus számára azt jelenti, hogy kap ennek eredményeképpen, beteszi az NMR készülékébe, nagyon boldogok vagyunk, hogy legyen szép nagy készülék, most már egy éve eltén, és ezt a szószoros értelme nem is egészen így, de belevarázsoljuk a mágnesbe, aztán egy kicsit gondolkodik a készülék, és megjelenik a monitoron a spektrum, ez egy kicsit móricka történet természetesen, de látunk egy spektrumot, amit vagy értünk, vagy nem értünk, nyilván a többség nem érti, de nem is olyan fontos, azt kell látni, hogy ígértem, hogy a nitrogén proton tengely mentén kapunk foltokat. Pont annyi foltot kapunk, hány aminosav van, tehát valahogy egy egyszerűen mondható rutin eljárás, egy félórás mérés eredményeképpen megjelöltük az aminosavokat, és ahogy ők elhelyezkednek ezen a síkon, az jellemző rájuk. Tehát ha majd történik valami az aminosav egyes pontjaival, vagy a fehérjés pontjaival, és itt változásokat fogunk észlelni, akkor az majd indikátor lesz arra, hogy a szegmens mentén hol van esetleg fiziológiai szempontból releváns változás. Lehet látni tehát, hogy ügyesen, ahogy villódzanak a kék foltok, és villódzanak itt, ezek a pontok vannak szerkezet és spektrum összekötve. Az igazán izgalmas kérdés az az tehát, hogy van egy ilyen szekvenciánk, és aztán most átugrok egy gondolati munkát, egy fél doktori dolgozatot, minek eredményeképpen megkapjuk a szekvencia mentén, egy függőleges tengely mentén valamilyen mozgékonysági adatot tudunk gyűjteni. Ide írtam, hogy flexibilisebb és merevebb. Nyilván a lánc vége az még flexibilisebb, ha lehet, és valahol érdekes, most látjuk, hogy vannak benne ilyen merevebb pontok. Az első érdekesség, amit könnyű észrevenni, hogy az ember járt itt konkrét módszerben, az az, hogy pont ott vannak ilyen pozitív hubszíjaink, többé-kevésbé, ahol egyébként a kicsit konzervatív szegmenseink vannak. Lehetséges, tehát a rendezetlen fehérjében mégis van egy pici rendezettség? És a pici rendezettség, amit meg tudom most már mérni, az éppen a funkcióval lesz kapcsolatban? Most a következő esetben tulajdonképpen konkluzív kérdésünk, az pontosan erre vonatkozik. Megállapítjuk, hogy van 5 konzervatív régiónk, és megállapítjuk, hogy a rendezetlenségnek a foka egy picit kisebb, mint máshol. És ezt úgy lehet bemutatni, hogy ha észrevesszük, akkor bizonyos pontjain egy idő átlagban rövidebb, egy ilyen kis hélix, egy kis spirált látunk föltekeredni. Ugye az eszközeinkkel bajban, ha meg is tudjuk mérni, milyen képet alkotunk egy dinamikus rendszerről, hát ez egy idő, mint egy mozi, úgy tessék elképzelni, amiben időnként egy kis hélix megjelenik, és így mutatjuk azt, hogy ez nem állandó, de mégiscsak egy jelenlevő, hát ilyen helikális szerkezeti jelen. Azt mondta, hogy valaki ez szép, ha elmondta volna, hogy valójában vizes oldatban dolgozunk, ugye ez egy tipikus vizes oldat, akkor azt lehet mondani, hogy mi köze ehhez az emberhez, mi köze ennek egy sejthez. Van benne széndioxid legfeljebb. Amikor egy NMR mintát elkészítünk, akkor hát betesszük a fehérjét, és ebben a pohár vízzel szimbolizált vizes oldalban mérjük. Ez nyilván nem egyenlő egy sejtes rendszerrel, amiben nagy tömeg van. Ez a sejtes rendszer, ez tipikusan az a kép, amit dolgozunk. Nagyon sokan dolgoznak azon, hogy egy kicsit a Google Föld analógiára a Google sejtet is meghatározzák.
nem olyan egyszerű, hiányoznak azok a GPS-ek, hogy ezt meg tudjuk csinálni, de ha tudnánk, akkor ugye a zöld, itt a DNS darab, fehérjék, azok általában sárga színűek, egy tömör kompakt rendszerről van szó. A két rendszer nyilván nem ugyanaz, tehát adódik a dolog, hogy tudunk-e esetleg sejtes rendszerben mérni. A válasz természetesen igen, hiszen akkor nyilván nem hoztam ezt a példát. De azért egy újdonság, mert ilyenfajta méréseket ma a világban tipikusan egy-két éve tudunk csinálni. Vesszük az élő rendszert, itt nem meséltem, ahogyan állítjuk elő a fehérjéket, de megbeszéljük barátian kóli és baktérium sejtekkel, hogy nem tenné meg azt a szívességet, hogy kifejeznie nekünk ezt a fehérjét. Némi rábeszéléssel ez megoldható. És a kifejezés során kapunk egy sejtes rendszer, ami azt eredményezi, hogy direkt módon meg tudjuk mérni születés pillanatában, abban a tömegben, amit láttunk az előbb, ami fehérjéket. És akkor ezek után nagyon logikusan vesszük a vizes spektrumot, ha akarom, nem környezetmentes, de vizes oldat, ugye? Ásványvizes oldat, kicsit dramatizálom a spektrumot. És veszünk egy olyan spektrumot, amit úgy mérünk a sejtben, ahogy tulajdonképpen akár kicsit dramatizálva bennünk is mérhetnénk. Az érdekesség az az, hogy ha ránézünk, akkor nagyon sok hasonlóság van a piros és a zöld spektrum között. Nem kell értenünk, hogy pontosan mi van, a maradtunk az aminosavaknak valami lámpásait látjuk itt. De azért, ahol itt van egy piros folt, ott itt is lehet egy zöld foltot. Még meggyőződjön a dolog, tegyük egymásra a két spektrumot, és akkor azt láthatjuk, hogy vannak az átfedő régiók, amelyek úgymond helyben maradtak. Vannak az eltűnő régiók, akik nem jelennek meg a sejtes rendszerben, pedig tudjuk, hogy az az aminosav ott van abban a fehérjében, és vannak az elcsúszó régiók. Ez a három régió az, amit meg tudunk mérni, meg tudunk határozni, és hogyha ezt most az előbb látott mozgékonysági kép mellé további adatként föltesszük, azaz gyűjtjük az információt, és képet akarunk alkotni a szó valódi, és tulajdonképpen hát kicsit elméleti formában, azt láthatjuk, hogy vannak az eltűnő csúcsok. Milyen érdekes, hogy ott tűnnek el, amik egyébként mozgékonyak, és amik a szekvencia szempontjából konzervatívak. Milyen érdekes, hogy az elmozduló csúcsok, a lilák, azok ezeknek a peremére esnek, és milyen érdekes, a helyben maradó csúcsok, azok valójában azok a fekete régiók, amik ezeket kitöltik. Miért érdekes ez? Hát azért, mert egy rendezetlen fehérje funkciójára, részleges rendezettségére akarunk következtetni, és azt mondtuk, hogy ugye például a kiszáradás szempontjából fontos lehet a fehérje. Például a sóvesztés szempontjából a sejt össze akarna esni. Gondoljunk arra, nem tudjuk, hogy igaz-e, egy valódi kutatás mutatok be maguknak, mi történik egy házzal, hogyha megöregszik és elkezd megrodjanni. Aládúcoljuk. Az alátámasztási pontokat használjuk ki, megerősítjük azt a rendszert. Mi van, teszem fel a kérdést, hogyha például ez a fehérje dúc formájában éppen ezeken a pontokon úgy tud segíteni az összeeső, kiszáradó félő lévő sejten, hogy megtámasztja egy kicsit. Hogy miért nem látjuk azt az NMR-ben, az bonyolult, az talán nem olyan érdekes, de higgyék el nekem, hogy azt, hogy ő kötődik a sejthez, ami tele volt, látok azt a szép bizonyos képet, éppen az bizonyítja, hogy a jel az eltűnik az adott mérés eredményeképpen. Tehát összességében azt láthatjuk, hogy a képalkotás, ami akár dinamikus, szerkezet nélkül rendszerekben is alkalmas, lehetővé teszi a szerkezet-hatás összefüggés, az, amivel a gyógyszergyár is minden alkalommal egy molekulát tesztel, kis molekulát vagy nagy molekulát, és a biológiai válasz fényében sok mindent megérthetünk egy ilyen nagyon izgalmas és bonyolult rendszerről is. Elmenő félben azt szeretném mutatni önöknek, hogy a kémia napjaink kihívásában sok érdekes területen fejlődik. Az egyik ilyen a szintetikus kémia. A másik az anyagtudomány, a harmadik az élettudomány. A kémia sajátság az a csodálatos dolog, hogy új anyagot tudunk előállítani. Tehát már egy középiskolás is lemegy, és egy szervetlen, vagy egy szerves reakcióképpen, eredményeképpen egy új anyagot tud előállítani. Ez egy fantasztikus, ezt nem szabad alulbecsülni. Ilyen gyakorlatilag a szintetikus biológia, ez kb. 10 éves tudomány, meg is csak a kémiának volt a sajátja. Látjuk, hogy mit küzdenek a fizikusok, hogy új anyagot állítsanak elő. A kémikus az egyszer meg tudja ezt csinálni, még akkor is, hogyha sem a folyamatot nem láthatja, sötétben tapogatózunk, sem pedig a tervezése nem egy egyszerű dolog. Nagyon sok empirikus dolog következik, a szintetikus kémia fantasztikusan fejlődött. Ugye az American Chemical Society-nek a honlapján meg lehet nézni azt, hogy egyre több és több ilyen molekulát, hát hogy mondjam, tesznek le egy adatbázisba. Ma körülbelül az emberiség tudása 63-63,5 millió molekulának felel meg. A másik az anyagtudomány. Csak nagyon rövid és nagyon dióhéjban, hiszen az időm elmúlt. Utalnék arra, hogy az anyagtudomány azért fantasztikus és izgalmas, hiszen ma például fölünk egy Airbusra, akkor már nem szegecselt egy csomó szárnyrészlet, hanem ragasztott. Az kompozit anyagokat és olyan ragasztókat feltételez, amelyek kibírják azt a terhelést, amit korábban csak a szokásos mechanikai, hát hogy mondjam, összeszerelést tett lehetővé. Végül, de nem utolsó sorban, talán a mi tudományunkhoz legközelebb álló élettudományok, Chemistry of Life Sciences kategóriát nem fogom természetesen megemlíteni, csak visszatérve a kóli sejtünkhöz, szeretnék utalni arra, amit még egyszer mondtam, a maguk életében talán megoldódik, talán csak az unokáik életében a Google Föld analógiára, a Google sejt. Ami azt jelenti, hogy megtaláljuk előbb azokat az eszközöket, és ezekkel érdemes foglalkozni, mert darabonként garantálom, hogy több Nobel-díjat lehet érte majd kapni, hogy letapogassuk egy ilyen egyszerű kóli sejt. Ugye ez tipikusan él bennünk, persze más esetben egy kicsit rosszat is okoz. Az egy nagyon komplex rendszer, van benne egyszerre térben és időben harmonizálva 5-6 ezer fehérje. Ezek a sárga dolgok, amelyek tudják a dolgot, a ribosóma, ezek a barnák, ugye ezeken működve a DNS-re átírt anyagokat messengerens formájában felhasználva kifejezik a rendszereket. Ma már sokat tudunk ezekről a dolgokról, persze nem eleget. Az ott látható ilyen érdekes, kicsit ilyen űrháborúra vagy csillagközi utazásra emlékeztető animáció, az persze nem felel meg a valóságot, mert ott sok minden van, csak azt nehezebben látnánk. Ugye azt vegyük észre, hogy a piros szallagon rohan az a ribosómat megelőző, átíró rendszerért felelős enzimkomplex, ami fűzi le magáról, mint egy gépíró szallag formájában a messenger RNS-t. Azt a messenger RNS-t, amely aztán be fog fűződni a következő pillanatban sárga formájában, egy ilyen komplex rendszerben, megint több ugye ribosomok alegysége, két alegységből épül föl, és egy csomó fehérjéből, utána megint, mint egy ilyen olvasó rendszer, az ott lévő lehet látni, hogy transferellenesek segítségével megalkotják a fehérjéket. Azokat a fehérjéket, amik aztán térben és időben el kell helyeznünk ebben a rendszerben, elhelyeződnek ebben a rendszerben valami nagyon-nagyon szép rendezettségnek köszönhetően, és aminek hát tulajdonképpen az eredményeképpen ma már egyre többet tudunk kémikus igényességgel, atomi szinten lehet látni ezekről a biológiai fontos és élő rendszerekről. Nagyon izgalmas korban élünk, olyan korban, amikor ezt a tudást, ezt újra és újra elismerik, itt lehet látni korábban említett Ramakrisnás Tejszit és Jonátot, akik szinte napra pontosan két évvel kapták a Nobel-díjat, azért az ismert rendszerért, a ribosómáért, amit ők még jobban, még alaposabban ismertetettek a számukra, nagyon sok krisztallográfia és NMR munka segítségével. És tulajdonképpen hát az utolsó kép, amit látnunk kell, egy kicsit általános és a dologtól elvezető kép, az élettudomány összekapcsolása a egészen mikrovilággal, a fizika területétől egészen az életig. Talán Szent Györgyi Albertnek ezzel a kicsit költői, de nagyon is komoly mondatával jó jellemezte, az egészség megőrzés jegyében csak testünk körülbelül 20 g elektronját kell kordába tartani. Honnan van a 20 g elektron? Nagyjából mindenkiben 20 g elektron van, a hölgyem egy picit kevesebb, nem azért, mert ez bármifajta, hát hogy mondjam, diszkrimináció volna azért, mert általában tipikusan kisebb a testük. Ennek a hátterében az van, hogy ugye nagyjából egy proton és egy neutron, azaz két nehézkész részecskére jut egy elektron, ez összesen azt jelenti, hogy körülbelül 4000-ekkel osztanunk, és ha elosztunk egy átlagos emberi testet, mondjuk 80 kilót, akkor abból adódik, hogy a négy rész az a 20 gram. Szóval az a 20 gram, ami zárt elektronhéjként és különleg nyílt elektronhéjként az összes molekuláris kapcsolatot, az összes molekula létét garantálja, és értelemben, ami nagyon szép számomra és nagyon örömmel, hát hogy mondjam, közlöm önök felé, Szent Györgyinek ezt a képszerű megfogalmazását az az, hogy egészen az atomok szintjétől az egészségesnek mondható, ha szabad ezt mondani, molekulák fölépítésén, a szupramolekuláris rendszereken, a sejtes és szöveti rendszereken keresztül eljutunk az élő rendszerek az emberi testhez, aminek a hátterében nincs más, mint az a kémia, amit hát most megpróbáltam magunknak egy kicsit közelebb hozni. Végül a kutatás persze ember nem egyedül csinálja, a kutatás az egy kutatói közösségnek a hát részeként tettem, és hát itt lehet látni azt a kisebb csapatot, akivel az elmúlt időszakban dolgozunk, és nagy örömre szolgál, hogy fel lehet fedezni egy kedves apácai diákot, aki éppen itt van a hallgatóságban is. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket!
Elhangzott Perczel András, a férje molekulák belső dinamikája. Az előadás elhangzott 2011. október 4-én.